Köszöntünk téged asztalunknál.
A jelenlegi lelki elmélkedéshez.
Bemutatom neked Ferkót, avagy Mikó Ferencet.
Bemutatom neked Güntert, avagy Milt Güntert.
Ferkó Erdély mélyében él, egy kis falucskában, Tarcsafalván.
Günter Németországban él, hol Freiburgban, hol Frankfurttól nem messze, egy kisvároskában.
Ferkó lelkész, és egy egyházközséget vezet.
Günter lélekbúvár, avagy pszichiáter és terapeuta, és egy családokat kezelő kórházat vezet.
Ferkó unitárius.
Günter katolikusnak született, és buddhista szerzetes volt.
De mindketten elsősorban
humanisták vagyunk.
Ferkó 3 gyermek édesapja.
Günternek van egy kislánya.
És ha nem is sejtetted,
testvérek vagyunk.
De a nap végén mindketten emberek vagyunk.
Az élet csodáival,
a sors csapásaival,
hétköznapok bukásaival,
a szívünk reményével
és álmaival.
Erre az útra hívunk meg téged is.
Megosztunk veled egy csepp mézet,
hogy mindennapjai lelkét édesítse.
Kedves hallgatók, kedves Ferkó, örvendek, hogy megint összeültünk hárman a virtuális asztalunknál.
Szeretettel köszöntelek téged, kedves hallgató, aki bekapcsolódsz ebbe a beszélgetés sorozatba.
És a beszélgetés sorozatnak az első ciklusa az az érzelmek világa, és már egy pár érzelmen átbeszéltünk, ma is jön egy újból a, mint a hol sötét oldala az érzelmek világából, a kevésbé megemlített oldalról említünk, hozunk szóba dolgokat, és a mai téma a kétségbeesés. Kíváncsi vagyok, Ferkó, hogyha te a kétségbeesésre gondolsz, milyen saját élmények vagy kísértélmények jönnek elő?
Kutakodnom kell a gondolataimban. Azt hiszem, hogy a kétségbeesés a leggyakrabban ilyen nyomás helyzetben jön elő, amikor tanácstalan vagyok, tehetetlen vagyok bizonyos dolgokkal szemben, és úgy előre vetítem, hogy kétségbe vagyok esve, hogy mi történik. Például elkésünk, elalszunk reggel a gyermekekkel, mert este sokáig dolgoztam, és a megszokott ritmus helyett nem 7:30, hanem 7:10 kelünk fel, és be kell érni Székelykeresztúr a 8-ra a gyermekekkel, mind a 3 fel kell keljen, kell reggelizzen, felöltözzön, és akkor a szokott indulási idő körül bennem egy kétségbeesés tör rám, hogy vajon beérünk-e az iskolába, a gyerekek szégyenkeznek-e az én mulasztásom miatt, egy tehetetlenség, mert az időt én nem tudom megnyújtani. Végül is mindig az ilyen késésügyek mindig megoldódnak, mert sokkal korábban a rutint úgy állítottam be, hogy van egy kicsi puffer. Kétségbeesés van, amikor készülök egy nagy ünnepségre, volt ilyen esetem többször is, egyházközségi ünnepség, 40 dologra kell figyelni, 38-at elrendeztem, még van 10 perc, hogy elinduljon a... Tehát egy nagy időnyomás van, egyszerűen képtelenség a meghívottnak virágot szerezni az utolsó 10 percben egy kicsi faluban, ahol egy becsületes kocsma sincs. A kétségbeesés és a tehetetlenség, hogy sem, nem tudom megoldani, ez az én felelősségem volt, kétségbeesés, hogy nem fog sikerülni úgy az a megtervezett, várt dolog, mint ahogy ezt én szerettem volna. Kétségbeesés tör rám a párkapcsolataimban, amikor párkapcsolatomban, javítsam ki magam, mert most egy van, a párkapcsolatomban, hogy ha tehetetlen vagyok, megígértem valamit, vagy terveztünk valamit, de nem jöttek össze, és elkeseredik a párom. Gyermekeimmel kapcsolatban van 40 házi feladat, és le kell feküdni. Kétségbeesés. Most rossz egyet fog kapni. Kicsit a tehetetlenség, a kétségbeesést én ehhez, tehetetlenség az, hogy nem tudok semmit csinálni, kétségbeesés az, hogy mi lesz. Körülbelül így, ilyen szavakat társítanék hozzá. Te hogy fogalmaznád meg? Én kérdezek vissza nálad, hogy jól értettem a kérdésedet? Ilyen
Az
kérdésekre
alapján, amit
gondoltam?
említesz nekem, bejön egy másik fogalom is, a szorongás.
Igen, ezek olyan együtt járnak valahogy.
És számomra, és az egész, mondjuk az egy a csatlakoztató, vagy összefonó téma az egyik, ami az összefonó téma az ilyen feszültség és stressz, és feszültség és stressznek különböző alapjai, vagy formái. Szorongás, talán én így fokoznám, szorongás, kétségbeesés, és a kétségbeesés különböző irányokban mehet, és az egyik irány az a tehetetlenség, amiről a múltkor beszéltünk, ez a lefagyás. A kétségbeesés még az a pillanat, amikor a lefagyás még nem jött be, hanem egy nagyon-nagyon nagy belső feszültséggel kapcsolatos. De nem csak egy ilyen bizonytalanság, hogy hogy lesz holnap, és hanem hogyha ez már annyira felfokozódik, számomra az én fogalomtáromban akkor beszélni kétségbeesésről. És nekem a kétségbeesés a szakmai kereteken belül az a mindennapi kenyeremhez tartozik. Tehát nagyon sok helyzettel találkozom, ahol emberek egy nagyon kétségbeesett helyzetben vannak, és gyakran át is sukkan a tehetetlenségben.
De mi van nálad? A szakma, az egy dolog, hogy a pácienseid, én is mondhatnám, a hívek mindig kétségbe vannak esve, de a személyes élményeid azok mik?
Igen. Egy érdekes jelenség, hogy nálam a szorongás és ez a bizonytalanság nem egy gyakori érzés, és ezek az elő futárai a kétségbeesésnek. És később a második részben beszéltünk arról, mi az, ami nekem segít, hogy nem gyakran történik, de azért történik, és most próbálok felidézni egy ilyen emléke. Párkapcsolatban volt, most éppen nem vagyok párkapcsolatban, de volt olyan párkapcsolat, ahol már csak arra emlékezem, meg kicsit felkavar. Az egyik
Velünk is megosztott?
párkapcsolatom, igen, az egyik párkapcsolatomban nagyon arról szóltak a dolgok, hogy az akkori párom egy ilyen nagyon vulkán természetű volt, és nagyon kialakult egy ilyen dinamika kettőnk között, hogy próbáltam valahogy a vulkánt megelőzni, a vulkán kitöréseket, és nagyon a kedvében járni, és egy este emlékszem, hogy egy ilyen nagyon-nagyon hosszú nap után meg fáradt voltam, már éppen aludni akartam, és megint előjött velem, ami zavarja a lányt, és partnernőt, természetesen manapság nem mondják lánynak, partnernőmet nagyon zavarta, és így kezdődött megint ez a feszültség, kezdődött a csendelverés, és éppen csak békében és nyugodtan el akartam aludni. És akkor és a kétségbeesés nálam nem is a lefagyáshoz vezetett, hanem egy ilyen teljes kirobbanáshoz, és egy olyan dűrohamom lett abból a kétségbeesésből, mert ilyen keverés volt, igen, kétségbeesés és tehetetlenség dű, a dű az tehetetlenségnek az egyik oldódása. Németül van egy ilyen kifejezés, és nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, mennyi, milyen egy hasonló, ended minor Latin Design, tehát a latin tudásomnak a határára jutottam, tehát minden, ami hozzám, amit úgy hirtelen, és úgy, mint a tapasztalatomból egy ilyen helyzettel bánni tudok, ahogy éreztem, már semmiben se jutok ott tovább, és nagyon érintett a helyzet, mert néha ez a úgy érezés, semmiben se jutok tovább, elhozhat egy csendes békességet, hogy oké, ez így van, és ez a helyzet, és ez békességet hoz, hogyha még ebben a feszültségben vagyok, ezt valahogy még megoldani, akkor a megoldás feszültsége, amit nyomás alá kelt. Úgy látom most, hogy egy említett, nálam azt hiszem, ez az egyik dolog az ilyen reggeli stresszel is, hogy ott sokkal hamarabb jutok egy olyan helyzetbe, sok helyzetben, de vannak más emlékeim is, ahol hamarabb elmondok, oké, ez most így lesz, most el fogunk késni, és később jövünk be, de hogyha nagyon bosszant engem, és nem akartam, és van olyan, hogy nem csak én, mint kórházigazgató, hanem ott van a gazdasági igazgató, és ez minden ez az orvosi igazgató, gazdasági igazgató, ez mindig ilyen feszült kapcsolat, és az egyből egy másfajta nyomást követett, és ott előjöhet, igen. Tehát egy receptje, hogyha kezdjük így, hogy a boncoló asszalra tenni ezt az élményt, a kétségbeesés élményét, van egy részünk, és még magamról beszél, van egy részem, ami egy nagyon precíz elképzelése van, hogyan kéne lenni a dolognak, és éppen nem úgy van.
Egy várakozás, egy elvárás.
Egy elvárás. Egy elvárás saját magunktól, hogy mit kellett volna tennünk, hol kéne most lennünk, és ha ezt így magamban megélem, keletkezhet ez a nyomás, a kétségbeesés, és értem nem tudni, hogy most mi legyen a megoldás, és azután teljesen kihúzhatja a szőnyeget a lábam alatt. Igen.
Úgy látom, hogy ez a mindennapok része, az a kétségbeesés, de én nem érzem olyan erős érzésnek, vagy olyan erős akadályozónak, vagy blokkolónak, vagy nem tudom, nagyon párba jár ez a lefagyással, a tehetetlenséggel. Én nagyon, nem, eddig úgy nem is különböztettem meg. Tehát így most te felhívod rá a figyelmet. A kétségbeesés az, amikor aggódom, hogy mi lesz. A tehetetlenség az, amikor nem tudom, hogy mit tegyek, hogy az megtörténjen, amit szeretnék. Nem?
Még az én szakmai szempontomból, hogyha embereket kétségbeesésben látok, az egyik veszélyes kimenetel a kétségbeesésnek az öngyilkosság. Tehát, hogyha nagyon mindenféle kihúzódik a lábunk alatt, és ennek egy ilyen nagy ilyen szívó hatása van, mint hogyha egy ilyen tornádóba belejutunk, ahol pont ez egy nagyon nagy nyomás, hogy mi kéne lennie, és egy nagyon fájdalmas érzés, hogy egyáltalán nem úgy van, és egyre inkább kombinálódik egy meggyőződéssel, hogy erre nincs megoldás. És közben van egy megoldásnak a nyomása. Tehát, hogy így az összetevőket tesszük.
Igen, a tehetetlenségben nem csinál az ember semmi különöset, ott lefagy, és nem tudja, mi
Igen.
legyen a következő lépés. A kétségbeesésben még tud
Abban
az
még
ember.
na, sok puskapor van. A lefagyás is puskaporos, de az annyira blokkáló tud lenni, hogy az emberek inkább összeesnek, nem tudnak megszólalni. És a kétségbeesésben ott ez még a lefagyás, még nem választottuk, kirobbanhat agresszióban, elszaladásban, tehetetlenségben vagy, és ilyen szempontból ilyen veszélyes elképzelések, és egy folytonos megoldás keresés van. De egy gyakori kimenetre, mondjuk ez a veszélyes kimenetre, ez egyből szakmai szemmel nézve, de a gyakori kimenetre, hogy valamit abba hagyunk, amit addig legyen az munkahely, nem akarunk többet a munkahelyre menni, legyen az párkapcsolat, akkor jön a szakítás, kétségbeesés, és szakítás, Gyakran élményeinkben úgy érezzük, a szakítás az dűből jön, de a dű mögött az első hullám a kétségbeesés volt.
Hát így, ha mondod, akkor úgy van bennem más rezonálás is. Én állandóan ez az idő kérdés és megoldásra való vágyakozás. Én nemrégiben úgy összetornyosultak a munkateendők, hogy egyszerűen láttam, hogy nincs a napban és az évben annyi hely, mint amennyit egyszerűen fizikailag nincs annyi, tehát nem lehet megnyújtani, és olyan dolgokat mondtam le, amit pluszba vállaltam, olyan vállalásokat mondtam le, amelyek nem voltak kötelezőek, amiket én most végső soron szeretnék, de lemondtam őket azért, hogy nyerjek valami időt. Az eredmény nem lett sokkal jobb. Enyhült a nyomás. Enyhült a nyomás.
Igen. Igen, a nyomás, ez egy nagyon-nagyon fontos most része, most így hirtelen, hogy mesélsz, előjön egy kép. Vagy mondják ezt magyarul, van ez a fazék, ami ilyen gőzfazék, nem mondják?
Kukta.
Kukta, igen, a kukta. A kuktának ott nagyon sok gyorsan történnek a dolgok, de az egyik alapelem, mint tudom, hogy a nyomás ott van. Tehát a hő az növeli a nyomást. És a kétségbeesésnek egy fontos összetevője ez a nyomás, valamilyen elképzelés, és így emlékeztem egy előjét, egy másik helyzet, az is párkapcsolatban, az akkoriban a párommal, ahol megígértem, hogy nem hagyom el. Szóval a
Igen.
helyzet, ami inkább alakultak fel ebbe a párkapcsolatban, az már kezdett egy inkább egy horrorfilm lenni, de nekem nagyon, ez egy nagyon nyomó erő volt, hogy nem hagyom el, bármi is van, nem hagyom el. És ez egy főtt, és főtt, és főtt a dolog, és egyébként nagyon ilyen lehetetlen kétségbeesés élmény keletkezett. Ahol ténylegesen nekem is jöttek elő ilyen gondolatok, hogy mi lenne, hogyha létből kilépnék, mert az életben az opció az nem volt, hogy elhagyja. De hogyha ezek az élmények jöttek, akkor húzódott meg a harang, hé, mi történik vele, milyen irányba megyek, most már nem, már egy pár kapcsolatért annyi mindent kockára tegyek. Ha bár a párkapcsolat nagyon fontos, de hogyha kezd egy ilyen egzisztenciális kivonata lenni, akkor legkésőbb akkor érdemes meggondolni megint a helyzetet, és megkérdőjelezni. Valami nagyon feloldó, hogy a felismerésben, hogy milyen kulcs szerepe van annak a nyomásnak, és mindennek a teteje, hogy a nap végén mi vagyunk azok, akik a nyomást magunkra alkalmazzuk. Teljesen mindegy, hogy valaki valahol valamit mond, mi vagyunk azok, akik magunknak abból a nyomást barkácsolunk.
Van bizonyos fokú elvárás is, de azokban az elvárás táncokba mi megyünk bele. Ezt én elfogadom, de jön egy külső elvárás, én ezt érzem.
Jön, és nagyon érdekes, hogy hogyan dolgozódik fel. Van ez a keresztapás jelenet is. Két jelenet jön be, ahol lesz ezt tovább fogalmazni. A keresztapás jelenet, az első keresztapás könyvben volt egy ilyen, hogy az egyik családtag, aki nagyon amatőr színész volt, mindenképpen akart valami hollywoodi filmben egy szerepet kapni. És végül megkapta a szerepet, mindenféle részlet nélkül. A kulcs az volt, hogy a rendező egy olyan ajánlatot kapott, amire nem tudott nemet mondani. Ez volt a kulcs. És ez gyakorlatilag mit jelentett? Volt egy ilyen előtörténete, azt most átugrom. de a nap végén az volt, ott volt a szerződés, és az alkalmazási szerződés, és jöttek ezek a mafiózók, és azt mondták, hogy most vagy az aláírása kerül a rendezőnek el az alkalmazási szerződésre, vagy a fejjeztett pisztolyon keresztül az agy veleje. Ja. És ennek egy másik helyzete, Rosenberg, aki nagyon nagy hatással volt rám, és egy nagyon nagy szócsője volt a belső szabadságnak, és izraeli származású, és egyszerűen volt ő több helyen is tartott előadásokat. És egyszer az egyik jelenlévő az is, annak is voltak ilyen katonaságra, meg hasonló dolgai, és mondta, hogy nem marsal, de tehát hogy mondhatsz ilyet, ahogy mindig van belső szabadságunk. Például nézd ide, egyszer volt egy olyan helyzet, hogy valamilyen határátkelőn át akartam menni, és ott volt a másik oldalnak a katonasága, és azt mondták, hogy vagy levetkőzöm, vagy lelőnek. És kérdeztem, hogy mit csináltál, hogyha... És én elhatároztam, hogy nem akarok levetkőzni. Tehát van egy ilyen pont, az emberek a méltóságukat, ez egy nagy téma, sokkal fontosabbnak tartják. És Marshallnak volt egy ilyen jó mondata, és sajnos most akad meg a... Hát sajnálom, pont a poén nem tudom jól nem visszaidézni.
Hát akkor.
De vagy egy ilyesmi volt, hogy na, hogy ez a katona ezek szerint vagy elengedett, vagy egy nagyon rossz célba lövő volt. De a nap végén ott volt a belső választása mind a két helyzetben, mondom, a rendezőnek is, és ennek a személynek, aki a határátkelőn átment, és a katonának is persze van választása.
Na várjál, azt mondod, hogy az áldozat oldalon is megvan a belső választás. Tehát belső
Igen.
választás az az, hogy igen, eldöntöd, de lehet, hogy abból nagyon rossz sül el, nem?
Igen, és ami az érdekes, hogy a nyomásról beszélünk. Vannak az életünkben ilyen nehéz helyzetek, amelyek előjönnek. Szerencsére legtöbbünknek nem ilyen extrém helyzetek, és az senkinek se kívánom ezeket az extrém helyzeteket. De sok hétköznapi helyzet, sok munkahelyi helyzet, ahol a főnök, ahol a párunk, ahol nem tudom ki ezt vagy ezt akarja, és ahogy mi az akarását vagy kívánságát a másik személynek magunkra alkalmazzuk, az alkalmazhatjuk egy nagyon nagy nyomással, vagy alkalmazhatjuk egy nagyon gyakorlatias sakkjátszma perspektívával.
Vagyis konkrétabban, tehát értem én,
De
hogy.
a belső hang egy ilyesmi, hogy oké, ezek a körülmények között, nekem ez is ez a fontos. Például, én meséltem erről a helyzetről, amikor a kicsi lányomra kirobbantam egy ilyen reggeli sietés közben. A kirobbanás előtt ott volt a kétségbeesés dinamikája is. És ott volt ez az elementum, kétségbeesésnek az egyik fő része, hogy nyomást alakítunk magunkra. Bennem ott volt, hogy mindenképpen el akarok indulni, oda akarok érni, szeretném, hogy már kilépjünk a házból, és a kicsi lányom még nyötörözött, és nem akart, és még ez volt, és még az volt, és egyszer csak annyira jött a kétségbeesés, ez a kétségbeesés, tehetetlenség, robbanás. És más alkalom, amikor ugyanebben a helyzetben vagyok, a nyomás részét nem alkalmazom már, hogy én magamra, a helyzet van, ahogy van, és én magamra egy nyomás alakítok, hogy ez most így és így és így kéne lennie. Most itt és itt kéne lennünk, már kint kéne legyünk az ajtón, és még mindig nem vagyunk kint az ajtón. Ez a nyomás alakítás. Most sokkal gyakorlatilag, oké. Most a kislányom itt van, nekem sokkal fontosabb, hogy a kislányommal valahogy kapcsolatba kerülve jussunk ki az ajtón, és akkor ez egy tiszta döntés. És akkor vagyunk, hol vagyunk, kellemetlen, nem az van, hogy ez a nagy, mély békében vagyunk, kellemetlen, de egyértelműen döntöttem egy irányba.
Hmm.
És a kétségnek pont ez van, hogy ott a nyomás, és hogy nem tudom, hogy döntsek, és valahogy mind a kettőt szeretném, de a döntés nincs ott. És
Valahogy az jön ki nekem, hogy nekem egy visszatérő motivum a saját életemben, hogy a döntés és a mellette való kiállás az egy minősítést és egy ítéletet hoz magával az esemény többi résztvevői részéről.
meg tudod ezt példában mondani?
Ha a tiédre akarok gyorsan reagálni, eldöntötted te az értéket a kicsi lányoddal, hogy együtt vagytok, és békességben jutsz el az óvodáig, de ez azt jelenti, hogy elkésel a munkahelyről, tehát a munkatársaid nehezményeznek, hogy nem kezdődik a munka. Például.
Igen,
Ez egy
igen.
rövid példa, de
És
most
ez
számtalan.
egy nagyon jó példa arra, hogy abban a pillanatban, hogy a döntés megszületik, valahogy én békesség jön abból. Tehát én tudom, hogy ez történni fog.
Igen, csak ez nagyon kellemetlen
És
is tud lenni, hogyha a
ez az, amit
többiek.
említettem, hogy kellemetlen, és teljesen más, és érzem az élményt, amikor a döntés nem születik meg, hanem mint egy ilyen kaszkadőr, próbálok mindenfélét valahogy ezt is megoldani, azt is megoldani, magam folyton nyomás alatt tartani, és egy kicsit sikerül ez, akkor de mondjuk másikhoz kicsit sikerül az, akkor jönnek az elégedetlen emberek, akkor az is valahogy bosszant, és ilyenkor szoktak a kirobbanások sokkal inkább történni. Igen. Milyen érdekes ez, hogy megnevezzük. Tehát én a kétségbeesésnél azt hiszem, megemlítettem azt, hogy a nyomás, a belső nyomás ott van, és a döntés nincs ott.
Igen, én
Pont
gyakran
ez a
érzem.
nagy dilemmája a kétségbeesésnek, hogy a döntés nincs ott. Ahogy meghozzuk a döntést, utána jön, ami jön, de valahogy a döntés elementum már benne van.
Én azt látom a saját.
Ezért, és sajnos, bár nem szeretek erről a témáról egy ilyen kontextusban beszélni, azért megemlítem, és senkinek se kívánom ezt, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy kétségbeesés az egy nagyon-nagyon becsapó érzés. Tehát egy csomó minden kialakul a belső világunkban, ami a nyomás alatt egyféleképpen hat ránk, ami lehet, hogy más helyzetben egyáltalán nem úgy van. De hogyha valaki a kétségbeesésből azzal a döntéssel jön ki, hogy az életét abba hagyja, az gyakran először egyféle békességet hoz, amit szakmában úgy nevezünk, hogy vihar előtti csend. De ugyanígy, hogyha valaki egy kapcsolatban van, amiben nagyon sok kétségbeesés van, nagyon sok nyomás van, és egy belső döntés hoz, oké, ezt a kapcsolatot nem csinálom tovább, akkor is egy csend jön.
Ezt gondolom a döntéssel születik, nem?
Igen.
Hogy akkor, és ezzel a döntéssel vállalom azt, hát vállalom, vagy nem is tudom, hogy.
Pont ez, hogy érzem, hogy most mondjuk kapcsolatról beszélünk. Eldöntöm, hogy ebből a házasságból vagy kapcsolatból ki fogok lépni, hogy ez nekem már nem működik, hogy jön egy óriási megkönnyebbülés, ami addig, amíg csak a nyomás ott volt, hogy ezt vagy meg kell oldjam, és nem tudom, hogy oldjam meg, és nem tudom, és ez a bizonytalanság és határozatlanság, ez egy elementuma a kétségbeesésnek, ami abból jön, hogy magamat nyomás alá teszem. Hogyha egy rabló előttem jön, elém lép, és azt mondja, hogy pénztárcámat vagy leszúr, nincs sokkal gondolkozzak, hogy egyszerűen, hogy természetesen az dolog, a helyzet ijesztő, tehát az nem kérdés. De a prioritás nagyon egyszerű. És akkor tudom, és ott oda tudom adni teljes nyugalommal. Van egy másfajta félelem, de nincs ez a kétségbeesés, hogy adjam oda a pénztárcát, ne adjam oda, mi van, ha nem adom oda, vajon el tudok-e szaladni, vagy mi. Egye fennálltok, vedd el a pénztárcámat, és hagyjál békén, tehát, és kis remélem, hogy nem szúr le, de más dologgal vannak a feszültségek, de nem a döntéssel van a feszültség, és azt mondom, hogy a rabló olyan szempontból nem kelt nyomás bennem, ami a döntést illeti, hanem egyszer meg tudom hozni a döntést.
Én mindegyre azt érzem, hogy a félünk döntést meghozni, mert ítéletet von maga után, és ezt az ítéletet nem akarjuk érezni, nem akarjuk. És akkor ez a kétségbeesés, hogy én most
Igen.
szakítok, kilépek, akkor én leszek az elvált, én leszek az, aki megint kiléptem,
Igen.
és egyedül vagyok, és nem szeretnek. Tehát magamra vállalok
Igen.
olyanokat, amiket nagyon nem szeretnék, de...
Igen, és pont ez van, hogy amíg a döntés nem történik meg, addig nagyon nagy feszültség van az egész témában. És akkor történik a kétségbeesés, és ezt azt mondjuk a nyomás és kétségbeesés. És a nyomásnak az egyik fajta oldódása, hogy a döntést hozzuk meg.
Igen, de azt már tapasztalatból tudjuk, hogy a nyomáskor nem mindig hozunk jó döntést. Tehát a
Igen.
kétségbeesésben, ahogy te is felvázoltad, lehet egy
Igen.
nagyon rossz döntést hozni, elmúlik a kétségbeesés, de egy a lehető legrosszabb verziót, a végzetes verziót választja akár az ember. Tehát ez most
Igen.
vezetésnél is lehet ilyen kétségbeesés, amikor jobbra kapom a kormányt, vagy balra kapom, lehet jó döntés, vagy
Igen.
nem olyan döntés. Most nekem az a
Igen.
kérdésem, hogy mi most beszélünk erről az érzésről. Engem jó, ez itt van, felismerjük, megnevezzük, engem érdekel a feloldása is. Te mondtál egy változatot, meghozni a döntést. Van egy változat, amikor önmagamnak értékeket helyezek ki, olyan alapértékeket, amiket remélhetőleg nyugodt pillanatomba hoztam meg, és erős értékek, hogy akkor tudok prioritizálni, vagy rangsort állítani, hogy ne használjunk
Igen.
nemzet, idegen szót. Jó, mi van, amikor ezek nem történtek meg, amikor
Igen.
képtelen helyzet van?
Igen. Talán visszatérek az egyik ponthoz, amit említettél, és hogy egy teljes képet alakítani, és pont ezért az egyik a döntéshozatal, és lehet, hogy a döntés, amit hozunk, az nem volt számunkra utólag tekintve a legjobb döntés. Itt történik egy másik hullám, ami gyakran jöhet, az a bűntudat.
Igen, ez
Ahol a bűntudat, ahol explicite arra vonatkozik, nem egy ilyen katolikus bűntudat, hanem egyáltalán bűntudat arra, hogy valamit tettünk, ami utólag nem tetszik nekünk. És az egyik oldódása, ez olyan szempontból egy integrálása a bűntudatnak, hogy emberséges szintre hozni, hogy azon kívül, hogy tiszteljük azt, ami nem tetszik nekünk a döntésünkben, felismerni, hogy milyenek voltak a körülmények, ahol ezt a döntést hoztunk. És most visszatérve a ponthoz, a döntéshozatal az az egyik, ami a kétségbeesésben egy lépéssel tovább billent minket. Még két másik dolog jön spontánul fel bennem. Az egyik, amit én nagyon szeretek, és radikális megengedés.
Megengedésig jó, azt értem. Mit
Egy
értesz a
gyökeres,
radikális?
egy gyöke, gyökeres, mondja, tehát egy nagyon mély megengedés annak, hogy az, ami most éppen van.
Megengedni, hogy történjenek azok az érzések, vagy azok a
És hogy,
döntések?
op, hogy épp ott vagyok, ahol vagyok, épp ez a bizonytalanságban vagyok, ahol vagyok, épp ezek a környezetbeli dolgok. Kicsit úgy néz ki, mint a tehetetlenség, de a tehetetlenség egy lefagyás. Itt most megkülönböztetök egy pár, mert nagyon-nagyon érdekes ez a három út, ami ebbe az irányba megy. Ott a nyomás. Most mit tegyek? Mondjuk egy párkapcsolat, mint ahogy nálam a párkapcsolatnál. inkább a párkapcsolatban voltam, és a helyzet nagyon nem tetszett, hogy milyen irányba megy az egész kapcsolat, és mi történik abban. És ugyanakkor itt volt ez a nyomás, hogy semmiképpen sem akarok szakítani, tehát megígértem, nem szakítok, és az egyik, ami történhet, az a rezignáció. Ez egy nagyon gyakori dolog. Az emberek beletörődnek, de negatív értelemben. Beletörődnek abba, hogy így van a dolog, és nem tudok semmit sem róla tenni, és egy ilyen belső levágás és eltompulás valamiről, ami számunkra tulajdonképpen fontos.
A múltkor valamelyik adásban beszéltél mikrorezignációról,
Igen, igen. Igen,
mikroszakadásokról.
az a, igen, egy kapcsolatban történik számtalan egy kis mikrorezignáció, de itt egy ilyen nagy rezignációról van szó, hogyha a kétségbeesésről van szó, az egyik irányba, vagy kétségbeesés mehet, ez az a rezignációnak az élménye, ahol egyféleképpen beletörődünk az a magyarban, az még mindig egy ilyen tartalom teljesen. Én egy olyasmiről mondok, ahol felhagyjunk a reménységgel, a reménységnek a feladása, tehát nem csak egy beletörődés, hanem reménységnek a feladása, és mint hogyha levágnánk magunkból valamit. Egy másik élmény a tehetetlenség, ahol egyszerűen nem tudjuk elfogadni, hogy ami van, és lefagyunk. Ez gyakran nem egy olyan hosszú élmény, hanem ebből jön a rezignáció. És a megengedés útja az egy megbékülés. Tehát a beletörődésnek lehet egy ilyen reménynek a feladása hangulata, vagy lehet egy megbékülés hangulata, hogy egyszerűen békességben vagyok azzal, ami éppen történik, vagy nem történik. Ez.
Megbékülni, elfogadni azt, ami történik.
Igen, elfogadni, én ezt nem szívesen használom, mert szeretem a megengedést, mint kifejezést, hogy valami egy aktív dolog történik belülről, hogy megengedem. Az elfogadni az egy kicsit gyakran olyan, mint lenyelni és kibírni. És van, aki valahogy valamin úgy él, tehát hogy gyakran történik ilyen orvosi beavatkozásoknál, ahol úgy, mint hogy kezdjük már egy fogorvossal, és eljön a felismerés, hogy a fogorvoshoz kéne menni, és kevés ember ugrál, hogy a fogorvoshoz megy, örömében nem ugrálnak, de legtöbben kibírják. De kibírás az nem megengedése, vagy megbékülés azzal, hanem oké, valahogy most ezt át fogom állni, kibírom. A másik meg feladja, azt mondja, oké, okay, nem csinálhatok semmit, el fogom veszteni a fogamat, és reménytelenül elbúcsúzik a fogától. De ez a reménytelen elbúcsúzás, ez más, mert a rezignációból, vagy a reménytelenségtől keserűség jön, és a megbékülésből csend és béke jön. Ez egy
Tehát
teljesen más.
ismételjük át ezt a gondolatot, hogy megengeded, hogy azok a helyzetek, amik a kétségbeesést előidézték, az ott van.
Igen, éppen jelen van, éppen nem tudom, hogy hogy lesz tovább, éppen nem tudom, hogy ki, mi, ja, mi lesz velem, mi lesz a másikkal, és mindezeket nem tudom, és éppen nem tudok dönteni sem. Azt is megengedni, hogy jelenleg nem tudok dönteni. Vagy nem akarok dönteni.
Hát szerintem rettenetesen dühítő tud lenni a többieknek, akik ebben a játékban részt vesznek.
Igen, rettenetesen dühítő tud lenni, de épp hogyha ez a megengedés útján vagyok, egyszer csak az nem az én problémám. Ez valami nagyon érdekes, ez nagyon provokatívnak hangzik, de nagyon-nagyon-nagyon sok békesség van mögötte. És van egy másik dimenzió, és számomra ismerem ezt az élményt, ahol egy ilyen teljesen spirituális, transzcendens dimenzió nyílik meg.
A kétségbeesésben?
Igen. Kétségbeesés lehet egy ugródeszka nagyon mély belső élményekre. És az egyik dolog, ami bennem is ebben a kapcsolatkrízisben, ami akkoriban történt, sokkal közelebb hozott a végtelenséghez. Tehát először így forogtam a saját szószomban, és utána az következő szint, ami történt, ilyen nagyon mély élmények, ahol egy teljesen más dimenzióban gondolkodni, létezni, és utólag találkoztam más ilyen leírásokkal, ilyen intenzív kétségbeesés helyzetekben nagyon mély, átváltoztató élményekkel. Például az egyik híres, és sok ember tud arról olvasni, sokkal mélyebb átváltoztató élmény, nem mondhatom, hogy nálam olyan volt, de valami az irányban, ami például Eckhart Tolle-nál van a híres könyvében, a leírja, azzal kezdődik, hogy ilyen teljes csalódottság és kétségbeesésbe esik, és ebből a kétségbeesésből beugrik ez a mélyebb belső spirituális élmény. Még el tudom képzelni, hogy Pálban, aki Jézust követte, és történt ez a megvakulás, tehát hogy egy ilyen hasonló folyamatokon esett át, amíg az úgynevezett ilyen páli fordulás történt. Tehát Saul,
Pálfordulás, szoktuk úgy
igen,
mondani.
igen, Saulus, Saulból, Paul, Pál.
Én
Tehát
látok egy ilyen a bűn és bűnhődésbe is látok egy ilyet, hogy a könyv háromnegyedében kétségbe van esve, hogy mi lesz. Most ő megölt valakit, hogy lesz, mint lesz, és egyszer csak megnyugszik, hogy hát lesz, ami lesz, megyek a börtönbe.
és az a megbékülés, az a megbékülés. Vagy ez a Karamazov testvéreknél Zosima Starecnek a naplója. Ez egy mű, amit nagyon szeretek, és neki az élete és a párbaj, és minden is, ez hirtelen ez a felismerés, hogy milyen helyzetben jut, hogy itt lelőhetik egymást egy párbaj miatt, egy valami hülyesség miatt. Ezt a sértődésnél beszéltük, hogy a sértődés és a szégyen az mennyi mindent ki tud belőlünk hozni, és én teljesen. És pont ez volt Zosima Sáreznek is a felismerése ebben a párbaj helyzetben, és ott történt egy ilyen radikális fordulás, ami mögött először egy kétségbeesés van. Tehát ezért kétségbeesése egy nagyon-nagyon érdekes élmény, ami sok irányba mehet. És hogyha kezdjük összegezni, kétségbeesésnek a fő elementum, hogy mi saját magunk, külső környezettől függetlenül magunkat nyomás alá tesszük. És ennek a nyomásnak az egyik elementum, hogy döntést nehéz hozni, és az egyik kilépetel bármilyen irányba is egy döntést hozunk a kétségbeesésből. Másik irány, hogy tehát három nagy irány: döntés, akkor valami, ami a tehetetlenség vagy annak a testvéreihez vezet, a testvéréről mindjárt beszélünk részletesebben, vagy megismételjük megint, és a harmadik, hogy egy ilyen spirituális élmény, hogy valamint radikálisan átváltozik. És a
Csoda.
tehetetlenségnek és annak a testvéreiről, hogy említjük, az egyik ez a tehetetlenség, a másik a rezignáció, ahol így beletörődünk negatív értelemben, hogy feladjuk, és ebből a feladásból egy ilyen keserűség jön. Másik a megbékülés, tehát megbékülés és megengedés, igen, ezt mondtuk. És valószínűleg ennek a mélyebb formája, ahol ezek a spirituális dolgok jönnek, de a spirituális átváltoztató erőknél ott sokkal több van, de megbékülés, ott egy hirtelen az egész megkérdőjeleződik, és az egész dimenzió, hogy az helyzetet látjuk. Annak, igen. És ezzel ugye nagyon szépen látható, hogy nagyon kellemetlen, nagyon nehéz élmények is, amelyek nagyon veszélyesek is lehetnek, rejtenek magukban egy lehetőséget mély átváltozásra.
Ezek azok, amiket elfelejtünk, és ezért menekülünk ezekben a kétségbeesett helyzetektől.
Igen.
Ezt mindig elfelejtjük, hogy ezek a lehetőségek, a fájdalom, a szenvedés, a kétségbeesés, az rejthet magában olyan nagy fordulatot, amit egy életen át áldani fogunk.
Igen.
De ezt előre nagyon nehéz látni.
Igen. És az egyik jele, hogy a kétségbeejtő helyzetet magunkban integráltuk, tehát hogy tényleg megtalálta a helyét magunkban, az, hogy utólag, ha visszatekintünk, akkor hálával tekintünk vissza rá. Nekem az egyik nagyon megérintő élményem még orvostan hallgatóként volt, egy helyzet, ahol belgyógyászaton bementem egy terembe, és két ember volt ott. Mind a kettőnek egy súlyos betegsége volt. Az egyiknek csak egy levegőben volt, még nem volt tiszta, hogy mennyire súlyos, hogy tényleg súlyos, nem a súlyos, és egy ilyen teljes kétségbeesésben volt, mi van, ha, és így úgy. És a másik helyzet, ez egy ilyen idős bácsi, magyar származású volt, de ennek azt hiszem jelentéktelen magyar volt, vagy nem. Egy idős bácsi, akinek megmondták, hogy annyira el van benne terjedve egy daganat, hogy nincs mit csináljanak. Nem, most nem érdemes ezért most már kemoterápiát, nem műtét úgyse jön szóba, mert szét van szorodva. És a bácsiban egy olyan-olyan mély békesség sugárzott, mint én olvasatlan hallgatom, csak néztem meg, és most mi lesz, most hogy lesz? És ő volt valaki, aki egy betegség, hogy ő most Isten seget él meg vele, és Isten békességével most hazamegy. És neki fontos volt, hogy még a családtagjaitól legalább tudta ezt az infót, hogy el tudott megint búcsúzni azoktól az emberektől, aki számára fontosak, és egy teljesen másfajta békességben volt. Ez egy ilyen megbékülési élmény, minek lehet, hogy, és akkoriban lehet, hogy meg sem merte nevezni, de még ez az átváltoztató potenciálja is ott volt, amiről nem tudhatunk, mert nem voltam az ő cipőjében. Igen.
Értem. Volt hasonló élményem, én köszönöm, hogy most felhoztad, sose jutott volna eszembe a kétségbeesés kapcsán különösebben beszélni, mert azt hiszem, hogy nem neveztem meg ezt az ez érzést. Annyira kéz a kézbe jár a tehetetlenséggel, a stresszel, az időnyomással, de azért jelen van az életben. Én remélem, hogy kedves hallgató, te benned is felhozott bizonyos érzéseket, hogy mikor ismered fel a saját élethelyzetedben ezt, visszatekintve, hogy sikerült megoldani, illetve kicsit gyakorolni, egy legközelebb elfogadni, döntést hozni. Én nem tudom azt mondani, hogy most szuperszonikus erőnk lesz, és minden helyzetre megoldást kapunk. Én sokkal inkább azt látom, hogy a helyzeteket el kell fogadjuk, a veszteségeket megbékélni, ahogy te mondod, hagyni, hogy történjen. És én mindig azt mondom, hogy jó helyen vagyunk, és a legnehezebb helyzeteket is jellemzően túl szoktuk élni. Csak egy esetben szoktunk, a végzetre, a legutolsóba szoktunk, annak lesz végzetes megoldása a földi testi életet nézve. Az összes többit megoldottuk, mert itt vagyunk.
Igen.
De több ezeret megoldunk a kétségbeesett, kilátástalan helyzetet. És lehet, hogy a végső sem egy kilátástalan helyzetből születik.
Igen.
Lehet az egy sima elalvás is.
Vagy több, szerintem akkor ez egy belső meggyőződés, akkor más kapuk nyílnak meg. És kedves hallgató, nagyon-nagyon bátorítalak, hogy tekints saját élményeidre, nagyon kíváncsiak vagyunk Felkóval számodra is ilyen átváltoztató fájdalom élményekről, hogyha arról nekünk egy e-mailt írsz, vagy egy hanganyagot, videóanyagot küldesz. Nagyon örvendenénk, ha megosztod, mert szerintem sokan, sok mindenen fájdalmon keresztül jutottunk át, és valamilyen átváltoztató hatása volt ennek a fájdalomnak, vagy kihívó helyzetnek, ahol első reakciónk lehet, hogy kétségbeesés volt, és utána valami történik bennünk, hogy másként tekintünk rá, és utólag, ha visszatekintünk, ott van a hála, hogy az a helyzet jelen volt. Hogyha senkinek se kívánjuk, és ha már ott volt, akkor valahogy ennek egy szerepe volt az önéletrajzunkban, és a további létünk alakulásában.
Köszönöm, hogy itt voltál, Günther. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgató.
Én is
Érdekes volt
köszönöm.
beszélgetni.
Neked is, Felkó, neked is, kedves hallgatók, és kívánok mindannyiunknak szeretettel teljes találkozásokat.
Sok szeretet megélést kívánok. Örvendünk, hogy vendégünk voltál.
Meggyőződésünk, hogy ezek az elmélkedések
sok ember hétköznapját édesítik.
Kérlek, segíts tervünket azáltal, hogy
megosztod,
lájkolod,
hozzászólsz
és feliratkozol.
Hangunk így könnyebben ér el másokat is.
Kíváncsiak vagyunk véleményedre és kérdéseidre.
Írj nekünk e-mailt.
Küldj hangfelvétel.
Vagy egyszerűen csak szólj hozzá.
Találkozásaidat
éljed teljes szívvel. Ferenc
és Günther.